Ez itt a Baranguló az Inforádióban, a stúdióban ifjú György a vendégváró portál turisztikai igazgatója. Ördög árkot említettél, amennyire én tudom, ilyen több is van Magyarországon, a hegyekben. De a Bakonyban hogy kerül ördög?
Hadd egészítsem ezt ki azzal, hogy ördögárok nem csak a hegyekben van, hanem ördögárok az Alföldön is van, hiszen a szarmaták által épített csőrszárkát, azt a népnyelv nagyon sok helyen, nem csak nálunk, hanem máshol is ördögárkának nevezi. Sőt, annyira érdekes az elnevezés, hogy a pogányok által épített ilyen hosszú-hosszú erődrendszert is ördögároknak nevezik. Más népek is, például a rómaiak által épített, árokkal védett római fal Germánián keresztül, az is Teufels Graben. Az ördög elnevezés a földrajzi etimológiában mindig valami borongós, sötét, romantikus, félelmetes helyet jelent. Szinte étel nélkül, általában olyan helyet, ahol sziklákkal találkozunk. Így van a Bakonyban is, ugye az ördögárok az egyik legizgalmasabb, sziklás szurdokvölgy. Hát mondom csak, hogy itt van az ördöglik is, ami egy barlang, ami szintén az ördögről került elnevezésre. Ugyanakkor Vinje fölött ott van az ördögrét, ami talán azért érdekes, mert ugye hát a rét már nem annyira félelmetes, csak ugye ott is ugye a sötét, sziklás szurdokvölgy végén, hogy kitávol a világot, van az ördögrét. Tehát azt lehet mondani, hogy az ördög elnevezés az mindig valamilyen ilyen félelmetes helyre utal, ahol a középkori, vagy akár az újabbkori elképzelések szerint az ördög is otthonra találhatna.
Tehát akkor a Székesfehér Abaházban, amit programnak ajánlasz, semmi ördögszerűvel, ördögre utaló elnevezéssel nem fogunk találkozni, mert gyereket kiriogatna ilyesmivel, ugye?
Hirtelen az jutott eszembe, hogy ha valaki nekem a székesfehérvári babaházat emlegeti, akkor a cuha sötét szurdokvölgyei után olyan, mintha hirtelen kisütne a nap. Erre a múzeumra nem tudok csak mosolyogva gondolni. Ez a múzeum, ez a szeretet múzeuma. Ezt vallják egyébként azok is, akik létrehozták, hiszen egy magángyűjteményből jött létre maga az egész babaház, és került aztán Székesfehérvárra. A Moskovszky család gyűjtötte 60 éven keresztül ezeket a babákat, gyerekjátékokat, és hát, hölgyeim és uraim, hogyha valami szívet melengető csodát akarnak látni, akkor menjenek el Székesfehérvárra, babaházba. Egyrészt maga a ház egy középkori ház, középkori épület, és bár most ugye a Csodababák porcelánból kiállítás van, ahol 71 mai készítésű porcelánbaba látható, de hát ott van a többi csoda is, közöttük 200 éves babák, Napóleon korából ampír baba, bőrből és viaszból még, fantasztikus gyerekjátékok, 18. századból ilyen egészen apró intarziás bútorok, megterítve az asztal miniatűr módon, ólomkatonák, várak, hintaló és pólyás baba, és hát egy olyan tündérvilág. Egyet mindenképpen mondok mindenkinek, és javaslom, hogy ha egyszer ide elmegy, akkor ne így menjen, hogy na, bemegyünk a múzeumba, megnézzük és kijövünk, mert le fognak gyökerezni, és minimum 2-3 órát szánjanak erre a múzeumra, mert olyan finom részletei vannak, hogy egyszer nem lehet tőle elszakadni. Legalább annyira nem lehet tőle elszakadni, mint ahogy igazából a jó farmer sem szakad el.
De most a jó farmer az milyen, mert amikor Magyarországon először lehetett farmert kapni, akkor mindenki a sajátjára fogta rá, hogy az az igazi farmer, és voltak az úgynevezett koppincs farmerek. Milyen jó farmer?
Igen. Hát én csak arra emlékszem, hogy két táborban voltunk a suliban. Az egyik a Lévisre esdött, a másik pedig a Lee-re.
Lee van még egyáltalán?
Nem tudom, rengetegféle fajta farmer van, tehát ma már nem az van, mint régen. Ugye, hát akkor, amikor az egész farmer történet elkezdődött valamikor a 19. század 80-as években, tehát 1870-es 80-as években, akkor nem volt más farmer, csak Levi Strauss-nak, a találmánya, illetve munkája.
De az, ugye
az, van, az, volt a, az volt a Lévisz, ugye, mert apostrófa Lévisz, tehát Lévinek a farmer gatyája. Bár az talán egy érdekes információ, és ezzel nem akarom lelőni a muzeológus kolléganőt, aki esetleg még mesél róla, hogy jeans elnevezés az a 18. század elejéből származik, és onnan, hogy a genuai tengerészek viseltek olyan erős posztóból, illetve szövetből készült nadrágot, amit róluk a genuaiakról neveztek el jeansnek. Ez mondjuk egy érdekes. A blue jeans, az pedig a kék felett anyag volt, és aztán az amerikai aranyláz idején az emberek azok kerestek valami olyan erős anyagból készült ruhát, amit hát ott a tülekedésben mondjuk nem lehet könnyen elkoptatni, és akkor egy New York-i úriember egy bizonyos Strauss, ugye az leköltözött San Franciscóba, egyébként eredetileg Leob Straussnak hívták, csak aztán Lévire magyarosított, hogy így mondjam, és ő kezdte el gyártani nekik aztán ezt a ruhát, aminek az igazi csúcsát az jelentette, amikor egy San Franciscói úriember kitalálta, hogy úgy lehet megakadályozni, hogy a zsebek ne szakadjanak el, hogy ilyen részpatenteket ütöttek bele, és így alakult ki. Aztán
ugyanilyen a mai is.
És az is aztán valamikor a 1930-as, 40-es években, a cowboy filmek idején, ezt az 50-es években, amikor ugye a jött az új generáció, James Dean és kortársai egész Európában és a világon elterjesztették, és valahogy ezután végül is ezt is elérte az a sors, ami a babákat is, hogy érdekes módon múzeumi műtárgy lett belőlük.
A Pápai Kékfestő Múzeum vendégtárlatáról, az Örök Életű Farmer című vendégtárlatról Frazon Zsófia muzeológust, a kiállítás rendezőjét, Gál Érikó kérdezi.
Az egykori munkaruhából, ami az 1870-es években, mint munkaruha jelent meg a piacon Amerikában, mára abszolút egy hétköznapi viseleti darabbá vált olyan szinten is, hogy már nem csak mint munkaruha, sőt, hát elsősorban nem mint munkaruha, hanem mint hétköznapi divatos öltözet, de akár mint ünnepi öltözet is elfér. Tehát viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy karrier futott be, és a tulajdonképpen is szűk használati körből is abszolút kitört, hiszen nem csak viseleti darabok, hanem használati tárgyak is készülnek ma már farmer alapanyagból, a táskától, a toltartón, az osztálynaplón, és a csizmán keresztül bármi készülhet ebből. Valószínűleg egyébként azért is ilyen népszerű a darab, mert mind az összeillesztése hihetetlenül erős, mind ugye ez a mindannyiunk által is, mert szegecselés, ami szintén ezt az erősítést, a strapabíróságot, a strapálhatóságot tette lehetővé, mindezt ez szolgálta. És ami például kosztűrő, tehát ez a kékfestés, ez az indigó alapú kékfestés, ez pontosan azt célozza, hogy ez a speciális szövésű anyag, ami egyébként leginkább egy ilyen vitorla vászonhoz hasonlítható, ez ne koszolódjon el, tehát ezért van ez a sötét festés alapanyag.
Na most ez a sötét festés, azt hiszem, hogy még a mai napig is divat, megvannak ezek a klasszikus farmerek esetében is.
Így van. Hát egyrészt megvan, másrészt pedig ugye rászoktunk arra, hogy koptatjuk. Mert hogy ez a viseltség, ez nagyon erősen hozzátartozik a farmerhoz. Magyarországon és a kelet-európai országokban ez egy olyan ilyen kulturális szimbólum volt, mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban, és legfőképp az ilyen 60-as, 70-es években, ami ugye a nyugatot jelentette. Tehát, hogy ezekben az országokban nyilvánvalóan ez is feltöltődött egy ilyen ellenálláshoz kapcsolt történettel is, ami igazán izgalmasát tudja tenni mondjuk ezt a kelet-európai magyarországi környezetet.
Tényleg Magyarországra mikor került az első ilyen nadrág?
Ezt így nehéz lenne megmondani, de az nyilvánvaló, hogy az ilyen 50-es, 60-as éveknek az ilyen kulturális lazulásai, jó értelemben vett kulturális lazulásai következtében így bebeszivároghatott egy-egy nyugati csomagból, vagy egy-egy külföldi utazás kapcsán, akkor vásárolni még nem lehetett, és hát aztán, ahogy így egy kicsit így tágult a piac, és megjelent le, hát nyilván leginkább a 80-as évek, amikor ez így konszolidálódott, a nyugati darabok, viszont ugye 70-es évek közepétől Magyarországon is gyártottak farmer nadrágot, alapanyagot és nadrágot, ugye ez a Trapper márka, ami ma újra egy a retro feeling jegyében ugye újjászületett. Tehát, hogy azt, talán azt lehet mondani, hogy a 70-es években már terjedt, a 80-as években tulajdonképpen már hétköznapi darabbá vált.
És akkor kapcsolódva a Pápai Kékfestő Múzeum vendégtárlatához, hogyan tudja bemutatni ez a kiállítás a farmernek a történetét?
A farmer történetének egy kis szeletét mutatja be ez a kiállítás. A felütése, ez az első nadrág elkészítésének története, majd van egy gyártásra és technológiára vonatkozó rész, ahol egy kicsit az anyaggal megismerkedhet a látogató, az alapanyaggal, azzal, hogy mit is jelent egy farmert darabokból összerakni, ez milyen munkafázisokon megy keresztül. Ehhez készült egy film is. Majd pedig a következő termekben leginkább az ilyen fogyasztáshoz kapcsolódó néhány szeletet mutatja be a kiállítás. A végén pedig egy olyan kísérletnek lehetünk a tanúi, amit a Pápai Kékfestő Múzeum munkatársai találtak olyan alkotókra, akik a farmer ruhadarabokat tulajdonképpen így tovább gondolják, és hát egy ilyen kreatív megmunkálás következtében átalakítják ugyanúgy hordható ruhadarabokká, de más technikákkal, patchworktől elkezdve festéssel, stencilezéssel, rávarással.
A hírek után a lepke teljesítménytúrát ajánljuk.